2026-ban hosszú idő óta először egy valódi téttel bíró választás elé nézünk. Ehhez szükség volt azokra a kérdésekre is, amelyeket az elmúlt években kitartóan és következetesen tettünk fel a közélet legkülönfélébb szereplőinek. Amit korábban ígértünk, teljesült. A kérdéseink változást hoztak egy sor területen. Kritikus és kitartó kíváncsiságunk segítette a demokráciánk megelevenedését. Ahhoz, hogy ezt folytatni tudjuk, elengedhetetlen a Partizán mögött álló közösség, azaz ti, aki kérdéseink valódi erejét, fennmaradásunkat és függetlenségünket biztosítjátok. Kérlek, hogy csatlakozz te is adód 1%-ának felajánlásával, és segíts, hogy folytathassuk a munkánkat. Partizán. Kritikus, kíváncsi, közösségi.
Sziasztok, ez itt a Gemist és a Partizán közös podcastja Közép-Európáról, és néha a Balkánról, aki még nem ismerne minket. A Gemist egy hetente legalább kétszer jelentkező hírlevél, amiben a térség politikájáról, kultúrájáról, akár borairól, szép tájairól szoktunk írni. A mai adásban a lengyelekről fogunk beszélni, Lengyelországról, ugyanis május 18-án tartják ott az elnökválasztás első fordulóját. Noha a küzdelem nem tűnik annyira kiélezetnek, mint mondjuk Romániában, vagy akár 2020-ban Magyarországon, amelyre most látszik, de igenis nagyon sok mindent tudunk erről beszélni. Rengeteg izgalmas jelentet lehet látni a kampányban. Ebben lesz a segítségemre Pál Benedek, a CEU történész doktorandusza, aki most Varsóban él, és onnan követi mind a kampányt, mind a lengyelországi eseményeket. Szia, Benedek!
Szia, Martin, köszöntöm a hallgatókat.
Egy kis magányati szállat behoznék. Én a Benedeket Varsóban ismertem meg, ugyanis nekem volt még 2018-ban egy olyan tervem, hogy egy boros vállalkozást indítsak Varsóba. De kicsit örülök, hogy nem kezdtem bele, ugyanis a magyar borexport Lengyelország irányába az orosz-ukrán háború miatt hát elég, hogy is mondjam, bedőlt. Van, aki ilyen sem bojkottálja a magyar borokat a lengyel borúságírók között. Mindenesetre milyen most Varsóban élni, milyen ott a hangulat?
Varsóban a hangulat az elég, hogy mondjam, chilles, tehát összességében ez egy érdekes dolog, ez a második kampány, amit így Varsóban töltök. Tavaly az önkormányzat és az Európa Parlamenti választást is itt követtem, itt éltem, akkor szintén egy hosszabb ilyen kutatási úton voltam itt Varsóban. Alapvetően ezek a kampányok nem nagyon látszódnak a varsói utcákon, tehát hogy ez például érdekes, hogy a...
Nincsnek plakátok?
Tehát hogy a plakátok azok nagyon minimálisan vannak. Tehát hogy ilyen klasszikus értelemben vett plakátok nincsenek is nagyon, ilyen molinókat aggatnak ki felüljárókra, sokan ezt a lakásuk erkélyére rakják ki. Sokat szoktam biciklizni a Varsó külterületén, elővárosokban, itt a nagy mazóviai síkságon, ahol ugye nagyon sok kertes ház van, és akkor lehet látni, hogy a két szomszéd lakik egymás mellett, és az egyik a polgári koalíció elnök jelöltjét támogatja, a másik a jog és igazságosság, a PISZ jelöltjét támogatja, és akkor ezt így kirakják a szomszédok a kerítésre. A belvárosban ilyen oszlopokon látni egy-két jelöltnek a plakátját, de például az első három jelöltnek a vizuális megjelenése nem nagyon különbözik egymástól, és vannak olyan jelöltek, akiknek mondjuk a kampányát így talán egyszer láttam, majd beszélünk róla, ez a centrista Simon Holovnyának, itt Varsóban egy molinóját láttam, egy ilyen bevásárlóközpont környékén. Nyilván a belvárosban látni leginkább a baloldali jelölteket, tehát a külvárosok az inkább a jobboldali jelöltek plakátjai vannak. Nyilván tavalyhoz képest az a különbség, hogy ez a választás érdekli a lengyeleket, tehát hogy ismerőseim, akikkel beszélgetek, sokkal nagyobb a tét, meg ugye tavaly a parlamenti választás után, meg az azt megelőző kampányok után nagyon elfáradtak a lengyelek a politikától, volt egy ilyen fásultság, hogy nem nagyon érdekli őket. De szerintem most egy nagyobb érdeklődés van. Ahogy követem az elemzéseket a kampányról, alapvetően ez a kampány vagy az online térbe zajlik, vagy személyes találkozókkal, jelöltekkel. Tehát ugye a jelöltek, a komolyan vehető jelöltek nagy része folyamatosan úton van, a legkisebb közigazgatási egységek, ez a GMINA, azokat is így próbálják meglátogatni, ez nagyrészt így egy ilyen magyar falunak feleltethető meg, de van, hogy ezek falunál kisebb egységek alkotnak egy közigazgatási egységeket, tehát, hogy például ilyeneket is próbálnak meglátogatni, és nyilván lehet tudni, hogy a jelöltek éppen melyik vajdaságba tartanak. Van olyan jelölt, aki már augusztus vége óta folyamatosan úton van. Én egy jelöltnek, ennek az újbalos Adrian Zandbergnek, aki az Együtt pártnak a jelöltje, egy varsói ilyen találkozójára, nem mondanám konvenciónak, egy beszédet mondott, de inkább egy ilyen szintén találkozónak hívták a lengyelek. Az érdekes élmény volt, így majd a jelöltek jellemzésénél beszélhetünk erről, hogy milyen demográfiai összetétele volt. Az átlag életkor 21 év körül volt, szerintem 4 darab 40 feletti ember volt az egész teremben. Ez is és egy ilyen varsói művészeti iskolának a nagy termébe volt. Ezt majd a jelöltek kapcsán részletezzük, hogy ez mit jelent.
Izgalmas, de ugye azt mondtad, hogy ugye a lengyelek most azt érzik, hogy ennek van tétje, ezért is érdekli őket. Ez most egy kicsit jobban. Mit jelent az, hogy van tétje? Tehát mit tud a lengyel államfő mondjuk a magyarhoz képest? Miért fontos az ő szerepe a lengyel politikában?
A magyarhoz képest mindenképpen többet tud, de azért néha a szerepe túl van értékelve. Tehát, hogy a lengyel egy ilyen hibrid rendszer, ami alapvetően egy parlamentáris rendszer, de az elnöknek elég sok jogosítványa van. A legfontosabb, hogy vétózni tud az elnök, és ez csak egy nagy többsége a két ház tudja felülírni. Ezen kívül nyilván kezdeményezhet törvényeket, de hogyha ezt a parlamentben nem támogatják a pártok, akkor ebből nem sok minden történhet. Ami még fontos, hogy a külpolitikát tudja alakítani, meg nyilván védelempolitikai kérdésekben, mivel ugyanúgy, mint Magyarországon a hadsereg vezetője, főparancsnoka, hogy ebbe a két kérdésben van úgy igazán hatásköre. Alapvetően egy ilyen arbitrer szerepe van. Amikor ezt a jelenlegi elnöki pozíciót megfogalmazták a 97-es alkotmányba, akkor nyilván az volt az elképzelés, hogy az elnök majd valamiféle nemzetegyesítő szerepet a pártok felett betölt. Nyilván ez nem teljesen így működik. A lengyel politikában ezek a pontok nagyon jól látszanak, hogy mit tud és mit nem tud egy elnök, vagy milyen szerepet tud játszani egy elnök az Andrzej Duda elmúlt két ciklus alapján ez elég jól látszott, hogy...
Hát mert ugye a Dudát, amennyire én láttam, ugye őt a PC jelöltet, tehát a most már ellenzékben levő nacionalista, szociálkonzervatívként jellemezhető jog és igazságosság, és azért elég pártos államfő volt, tehát a kormányváltás után is gyakorlatilag ahol tudott, ott keresztbe tett a Tusk kormánynak, legalábbis én így látom. Neki milyen a megítélése, szerinted ő tényleg ennyire piszes volt, mint amennyire most én felvezettem?
Tehát, hogy szögezzük le az elején, hogy teljes mértékben piszes volt. Ugye a beceneve az akkor még ellenzéki vele szemben álló liberális, baloldali vagy centrista közegbe, ugye a dugopisz, az a golyóstól volt, tehát, hogy minden aláírt kérdés nélkül. Ezt viszont egy kicsit árnyalni kell. Tehát, hogy annak ellenére, hogy Duda a PISZ jelöltje volt, ideológiailag szinte teljes mértékben egyezett a párton, tehát, hogy a szinte azt azért mondom, mert, hogy voltak vitái a párttal, tehát, hogy voltak komoly vétói Dudának, és...
Milyen kérdésekben jellemzően?
Ezek ilyen, hogy mondjam, inkább ilyen alkalmi vétók voltak, tehát, hogy például a bírósági reform kapcsán még az előző ciklusban volt egy komoly vétója, és most a második ciklus során amit a Lex Czarneknek hívtak, annak az összes változata, tehát azt hiszem három változata is volt, mindegyiket visszadobta, vagy megvétózta. Ez az oktatási rendszert centralizálta volna Lengyelországba. A Fideszhez hasonlóan egy ilyen gyermekvédelmi érveléssel próbálta volna ez a Przemyslaw Czarnek miniszter centralizálni a lengyel oktatást. Ahogy most hallottam egy podcastban, ami egy könyvről szólt, amit most a hetekben jelent meg Andrzej Duda elnökségéről, ott a szerző azt mondja, hogy például ezt a második törvényt a felesége tanácsára vétózta meg, aki egy tanárnő, és úgy gondolta, hogy ez nem tesz jót a lengyel oktatási rendszernek, hogy centralizálják.
Tehát akkor kvázi egy ember arcú piszes volt? Egy ilyen
igen,
piszes,
igen. Tudom, tehát,
Áder János? Vagy
igen, a... tehát hogy ez vissza kell menni 2015-ben, ahol ez a piszes győzelmi széria 2015 tavaszán kezdődött, amikor Dudát megválasztották. És Duda akkoriban annak a jelképe volt, hogy a PISZ tud változni, hogy a PISZ meg fog fiatalodni, hogy a Jaroszláv Kaczyński és a többi idősebb politikus, akik ez a 90-es évek jobboldali konzervatív közegéből jöttek, ez a Porozumenie Centrum, ez egy ilyen nagyjából a Megállapodás Centrum, vagy Egyetértés Centrum, valahogy így tudnám fordítani. Ez az egyik ilyen kis posztszolidaritás párt volt a 90-es években, és hogy ez a régi gárda, hát nyilván benne volt ezekben a 90-es évek vitáiban, és hogy jön egy új generáció, ami szintén jobboldali, de hogy egyfajta modernizációs, jövőbe mutató, de mindeközben konzervatív politikai vonalat tud vinni. Nyilván akkor az volt, hogy a Bronislav Komorowski, aki egy idősebb, a PO-nak a jelöltje volt, vele szemben sokkal hatékonyabban tudta a social médiát akkoriban használni. Ilyen dolgok voltak, és emiatt volt ez a meg... Tehát, hogy amúgy az ő győzelme akkoriban, ez egy meglepetés győzelem volt. Tehát, hogy sokáig a Komorowskit mérték jobbnak, de aztán végül a Duda nyerte meg. És tehát, hogy a Duda előtte egy viszonylag ismeretlen LP képviselő volt, Volt politikai tapasztalata, de nem annyira komoly, hogy mondjuk esetleg elnök legyen. És neki nem is Jaroszláv Kaczynszki, hanem a Kaczynszkinak az elhunyt ikertestvére Lech Kaczynszki volt elnök, volt a politikai mentora. Tehát, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen mentor nélkül került az elnöki székbe, tehát, hogy a mentora már elhunyt, és eközben a Jaroszláv Kaczynszki meg elég komoly politikai elvárásokkal volt mindig is felé. Tehát, hogy az ő viszonyuk az elég konfliktusos. Tehát állítólag évek óta nem is nagyon beszélnek. Nyilván egy az előbb említett vétók kapcsán ott elég nagy feszültség került, jött létre köztük, és összességében Kaczynszki nem nagyon értékelte az ő politikai tehetségét. Tehát, hogy ő nem úgy került az elnöki székbe, hogy esetleg majd egy utódja lehet a párton belül, hanem tehát, hogy ami mondjuk az akkori ellenzéki, tehát a liberális térfélen volt a benyomás, hogy Kaczynszki egy aláírógépet szeretne az elnöki palotába, az teljesen pontos volt, de ennél Duda egy sokkal tehetségesebb politikus, és például a retorikája, ahogy beszél, az például abban például nagyon tehetséges. És tehát, hogy ez az egész két ciklus, ez így alapvetően hullámzott. Volt, amikor aktívabb volt, volt, amikor kevésbé. Ami tényleg egy ilyen csúcspontja, tehát, hogy ez nem paradox, de hogy nem túl jó értelme, csúcspont ugye az ukrajnai háború, az orosz agresszió kezdete volt. Tehát, hogy ő akkor tényleg egy ilyen nemzet egyesítőként tudott fellépni a kezdeti időszakba. Ő neki akkor tényleg voltak alapvetően bátor húzásai, hogy viszonylag hamar elutazott Kijevbe. A nemzetközi támogatásokban neki egy komoly szerepe volt viszonylag, ami azért sokat hozzáadott a két ciklusának a teljesítményéhez. És akkor nyilván utána van az elmúlt másfél év, mióta a PISZ kikerült a kormányzatból. Az alatt meg hát nem teljesen blokkol mindent, mert nyilván bizonyos kérdésekbe aláír dolgokat, tehát, hogy nem bénította meg a kormányzat működését, tehát ebben az értelemben nem egy, hogy mondjam, egy teljes piszes pártkatona, mert nyilván sokan a PISZ-be ezt várnák el tőle. De például egy nagyon két nagyon fontos kérdés, ugye az abortusz és a bírósági reform kapcsán ő vele nem is nagyon lehetett ebbe tárgyalni. És ugye most véget ér a második ciklusa, többet nem lehet elnök. Az jó kérdés, hogy utána ő mi lesz. Vannak találgatások, én nagyon sok mindent hallottam ebben, most így nem nagyon mennék bele, mert szerintem ezt senki se tudja pontosan. 50-es évei elején jár, egy fiatal politikus biztosan nem akar otthon a kanapén üldögélni.
Világos. Ha össze kéne röviden foglalni, hogy a PISZ leváltása óta a Tusk kormány mennyiben tudta átvinni azt, amit akart, mennyibe sikerült úgymond piszteleníteni a dolgokat, akkor mit mondanál? Mert én csak, hogyha a közmédiát nézem, akkor azt látom, hogy ami eddig ment, ami a választásig ment, úgymond PISZ propaganda, az most gyakorlatilag egy ilyen PO propaganda lett, tehát a Tuszkéknak, a pártjának a propagandáját tolják, tehát mint hogyha, hogy is mondjam, helyre billenteni ugyan sikerült, de úgy, hogy átment az egyik szélsőségből a másikba, és a plusz meg a mínusz az most így kvázi kiegyenlíti egymást, de hogy hogyan látod, hogy a tusziknak milyen most a megítélése az elnökválasztáson, a kormánytáborban lévő jelöltek emiatt milyen, nem tudom, előnyből indulnak?
Hát nem annyira jó a tuszkék megítélése. Alapvetően van egy ilyen csalódás a lengyelekbe. Szerintem ennek egy része túlzott elvárások, tehát hogy azért az elmúlt másfél év szerintem a magyar ellenzéknek komoly, a lengyel elmúlt másfél év a magyar ellenzéknek komoly tanúságokkal jár, hogy mennyire lehet mondjuk egy ilyen nevezzük populista kormány nyomait eltüntetni az állam gépezetből, alkotmányos rendből, stb. Tehát itt belső és külső dolgok vannak, ami miatt nem nagyon haladnak a dolgok. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy hülyeséget nem csináltak, abból a szempontból van egy visszatérés a normalitáshoz, hogy viszonylag hozzáértő és kompetens emberek vannak a fontos pozíciókba, akik el tudják működtetni a lengyel államot, gazdaság, közigazgatás, stb. Plusz ugye Tusk személye miatt Lengyelország úgymond visszatért az Európai Unióba, egy a korábbi ilyen, úgymond, izoláció véget ért, fontos kérdésekbe tudnak tud Lengyelország befolyást szerezni, tehát hogy itt az európai nemzetközi porondon, tehát Lengyelország visszatért. Szerintem kicsit Tusknak ugyanez a problémája, mint Orbánnak, hogy sokkal többet fókuszál a külpolitikára, vagy a nemzetközi kérdésekre, mint a belpolitikai kérdésekre. Ezen felül Tuskot nem tartják egy nagy stratégiai gondolkodónak, aki hosszú távon megtervezi, hogy ő majd milyen Lengyelországot szeretne. Ő alapvetően egy ilyen taktikus, napi politikai játékos, egyben tartja a koalíciót, próbálja ugye az ellenzék támadásait is, most már ez a jobboldali ellenzék támadásait visszaverni. Tehát, és akkor úgy ezen felül ez a belső meg a külső külső korlátok, tehát a külső korlátok nyilvánvalóan eddig Andrzej Duda volt. Tehát, hogy amit említettem, hogy két nagyon fontos ígérete volt, tehát, hogy ez az egyik a jogállamiság helyreállítása, a másik pedig az abortusznak a liberalizálása, első körben dekriminalizálása. És ezen felül még volt egy adag ilyen progresszív társadalmi kérdés, amiben tehát, hogy melegházasság, meg ilyenek, amiben nem melegházasság, hanem a élettársi kapcsolat. De hogy, tehát, hogy a homoszexuális jogok előrevitele, ebbe voltak ígéretei. Ez elsősorban Andrzej Duda miatt, tehát hogy ezt nem lehetett megvalósítani, tehát hogy ezek legtöbbször nem is kerültek az elnök asztalára, tehát mondjuk az abortusz kérdése. De mondjuk az, hogy az abortusz nem került az elnök asztalára, az oda visz minket a belső korlátokhoz, tehát hogy ugye ez egy koalíciós kormány, három viszonylag, vagyis hát elég erő, nem mondanám, hogy erősen, de hogy komoly kérdésekben különböző párt alkotja, vagy pártcsalád alkotja ezt a koalíciót. Tehát ugye a polgári koalíció, ilyen jobb-közép, liberális, centrista
ez párt. Ez ugye Tusknak a pártja.
A Tusk pártja. akkor utána, amit a harmadik útnak hívnak, ez a PSL, az inkább jobb közép, mint liberál, tehát egyáltalán nem liberális, de egy ilyen mérsékelt konzervatív párt, a paraszpárt, illetve a Polska 2050, ami az a Simon Holovnyának egy ilyen centrista, ilyen civil érzelmekre ható pártja, és utána ott volt az új baloldal, ami hát, mint a neve mondja, az egy különböző baloldali pártoknak a hát egy ilyen egybeolvadása, amiben ugye ott volt az SLD, ami egy posztkommunista párt volt, de miután összeomlottak politikailag, azért annak is a tagságai nagyon kicserülődött, meg a vezető politikusai, ez már nem a 2000-es, 90-es évek kommunista másod-harmad vonala szociáldemokratává válik hangulata. És ott volt a Viosna, ami egy balliberális párt, és akkor még ehhez csatlakozott a Razem, azaz az együtt ilyen új baloldali, nagyjából 10-15 éve létező kisebb párt.
Inkább a Szikra mozgalom, nem?
Igen, a Szikra mozgalomhoz hasonlítható. Tehát, mint az abortus kérdése, vagy az LMBTQ jogok, ezek a pártok elég különbözőt gondolnak. De mondjuk azt nem mondanám, hogy mondjuk, hogy hogyan kéne mondjuk egy államot működtetni, abban nagyon-nagyon eltérőek lennének. Tehát, hogy és mondjuk ez a belső korlát mondjuk ahhoz vezetett, hogy mondjuk a Razem, ami soha nem volt része a koalíciónak, hanem kívülről támogatta, ő végül ott is hagyta az új baloldal parlamenti frakcióját, és új egy külön jelölttel indulnak neki, és ők egy ellenzéki pozíciót vettek fel az elmúlt évben.
Akkor nézzük is át, hogy kik indulnak az elnökjelöltségért. Ugye tök jó, hogy elmondtad, hogy mennyiféle párt alkotja a kormánykoalíciót, mert ugye a kormánykoalíció egyenesen 3 jelölttel is neki indul.
Igen.
A legfrissebb kutatás összesítések alapján ugye a legesélyesebb jelöltnek mindenki a Tusk-féle polgári koalíció, a PO-nak a jelöltjét mondja, ő ugye a varsói főpolgármester, a Rafał Trzaskowski, őt most ilyen 32% köré mérik. Akkor most mindig maradjunk a kormánykoalíciónak a jelöltjeinél, ugye a Simon Holovnyák, ugye a Szeimnek a marsalja, jól tudom, ez a neve a házelnöknek, ugye Lengyelországon?
Igen.
Őt ilyen 7% köré mérik, és ott van még a Magdalena Biejat, ha jól ejtem ki, aki ennek az új baloldalnak a jelöltje. És akit mondtál, Adrián Zandberg, aki ugye a Razemes, tehát ugye ő meg az új baloldal, spéket fej-fej mellett állnak egy ilyen 6-6%-kal.
Hát ilyen 5, és most kijött tegnap egy új felmérés, amiben hát az első 3 jelölt az ugyanaz, mint amit mondtál, de mondjuk ebbe a Zandbergnek már egy 7%-ot mérnek, és a Biejatnak csak 5 és felett.
Tehát,
hogy majd erre kitérünk, hogy ez mit jelent a baloldalon.
Igen. De előtte még az ellenzéki tábort is nézzük meg. Ott ugye lassan egy ilyen, hát ha nem is fejfej melletti állás, ez már nincsen, de hogy két jelöltje van, úgymond a nacionalista jobboldali tábornak, ugye a Navrotsky, a Piszes jelölt, az most 24% köré mérik, illetve a Slavomir Mencen, aki pedig a nem is tudom behatárolni ideológiailag. Egyszerre szélsőjobboldali, libertariánus, egy ilyen izgalmas ideológiai párt szövetség, a konfederációnak a jelöltje, őt meg 14% köré mérik, és akkor még vannak kisebb futottak még jelöltek is. Ami engem az egész lengyel elnökválasztásban izgat, az jó, persze ez itt a Partizánnak is a podcastje valamennyire, de hogy inkább ez a jobboldali házi verseny, mint sem a baloldali, ugyanis mint hogyha azt látnám, hogy ugye a PiS-ben van ugye a Jaroszláv Kaczyński, a mindenható ura a pártnak, hogy ott ugye a Duda, az elnök, aki kicsit néha kikacsint a pártból, de mint hogyha a PISZ egy direkt gyenge jelöltet választott volna, hogy elveszítsék. Tehát, hogy a Navrockinek a kampány, ugye egyrészt baromi ismeretlen volt a kampány elején, és egyszerűen nem tudták őt megtolni, míg a szélsőjobbos Mencen pedig óriásit ment a kampányban. Tehát volt olyan időszak pár hónappal ezelőtt, amikor szinte fejfej mellé mérték őket. Tehát mi folyik a lengyel jobboldalon, lehetséges, hogy ilyen generációváltással együtt a PISZ-nek a dominanciája is megtörik?
Igen, ezt elég jól látod. Igazából minden jobb és a baloldalon nagyjából ugyanaz történik. De most kezdjük akkor a jobb oldallal. Én alapvetően nem tudom, mi volt az elgondolás. Tehát, hogy Navrockij nem a PISZ jelöltje. Tehát, hogy jogilag nem a PISZ jelöltje. Tehát, hogy minden jelölt mögött van egy ilyen választási bizottság, ami jelöli az elnök jelöltet a választáson. És a Navrockijt egy ilyen civil polgári bizottság jelölte, tehát hogy őt egy ilyen polgári jelöltként szerepel a kampányplakátokon. Ami hát nagyon nagy problémát okozott. Tehát ugye Navrockij, ő amúgy egy történész, van doktoria, írt pár könyvet, Gdańskij születésű, és a Gdańskij IPN, azaz a Nemzeti Emlékezet Bizottságába kezdett el dolgozni, és aztán amiután a PISZ kormányra került egy ideig, a Gdańskij II. Világháborús Múzeumnak volt az igazgatója, aztán pedig az IPN-nek az élére került. Navrockij ennek a konzervatív, jobboldali emlékezett politikai közösségnek a része, tehát hogy mondjuk a II. Világháború kapcsán ugye ezek, akik az elátkozott katonákat népszerűsítették, ezek a ilyen antikommunista partizánok a II. Világháború után, akkor a 80-as évek kapcsán például ők nem ezt az emberjogi vagy Wałęsához kapcsolódó ellenzékieket próbálják népszerűsíteni vagy beemelni a történelem panteonba, hanem inkább egy ilyen konzervatívabb függetlenségpárti szereplőket. Tehát, hogy ő ebbe gondolkozik, ő ennek volt a része, és akkor nyilván ezen keresztül különböző módon kapcsolódott a PISZ-hez, és utána ő volt a NEB-nek az elnöke, és hogy innen miért gondolt arra Kaczyńskij, hogy ő ez egy jó ötlet lett, én erről én nem nagyon hallottam olyan nagyon pontos beszámolókat. Egyfelől ez a jelölt, ő nem, neki semmilyen ráhatása nem lesz a PISZ-re. Tehát, hogy ha ő bukik, megpróbálta ő utána, őneki semmilyen pozíciója nem lesz továbbra a PISZ-en belül, tehát, hogy mondjuk ez a Kaczyńskij pozícióját ez nem veszélyezteti. Másik, ami szerintem egy ilyen elgondolás volt, hogy azok a függetlenek, ingadozók, vagy ilyen átlagszavazók, akik mondjuk régen a PISZ-re szavaztak, de legutóbb nem, esetleg visszamennek egy ilyen polgári jelölthöz. Csak ezzel az volt a baj, hogy vagy a magszavazókon belül se nagyon fogadták el a Navrockijt. Tehát, hogy ő se nem politikailag, se nem retorikailag nem egy tapasztalt ember. Tehát, hogy a leggyakoribb a lengyel kifejezés, amit az elemzők használnak rá, az merev. Tehát, hogy drevnyánet, az a fából képzett, az egy ilyen fából készült merev valaki. Ez az egyik, a másik meg egy ilyen macsó erős emberként, tehát, hogy neki nem csak a jobboldali történész közeghez, hanem a gdanszki, tehát ilyen szurkolói kultúrához is elég sok köze van, ami miatt vannak ilyen különböző sutyorgások, hogy esetleg alvilági kapcsolatok is. Tehát, hogy egy ilyen nem nagyon volt kitalálva az egész személy, és akkor ez így most március-áprilisra állt végül össze, hogy akkor a nemzet atya lesz, és akkor végül a PISZ is magá a nevére vette. Pár hete maga Andrzej Duda is támogatását fejezte ki, annak ellenére, hogy ő megígérte, hogy ő nem foglal állást a kampányba. És akkor most úgy néz ki, hogy a MAG szavazókat stabilizálni tudják. De hogy nagyjából ugyanazt tudja, mint amit egy fiatalabb generációs PISZ-es politikus, ezt a Przemyslaw Czarnek lett volna egy másik kiválasztott erre. Tehát, hogy alapvetően a PISZ a választás óta kicsit egy ilyen Trumpi retorikában van, hogy mi nem elvesztettük a választást, ezt így megtévesztették a lengyel embereket, ezt tulajdonképpen mi megnyertük, mi mindent jól csináltunk, tehát, hogy nem volt egy ilyen újragondolás a PISZ-en belül, és ahogy a polgári platform, a liberális, balliberális térfélen szintén fárad, ugyanúgy a jobb oldalon azért a PISZ is fárad. És akkor itt jön képbe a konföderáció, ami két szélsőjobbos vonulatból állt össze. Ez a 80-as évek vége óta ez így nagyjából ott van a lengyel politikában, tehát hogy van egy ilyen nagyon libertariánus, ultraszabad piacpárti politikai vonalat, aminek ugye ez az azonnali nannó, csak politikai trash celebként hívtuk, ez a Janusz Korvin-Mikke, aki ennek a pártnak az egyik alapítója volt, csak őt időközben a fiatalabbak kirakták a nőkérdések és egyéb, tehát hogy a megnyilvánulási nem nagyon elfogadhatók voltak, és akkor ez az egyik vonulat, ez a Mencen-féle vonulat, és akkor van ez a nemzeti radikális vonulat, ami a másik pártvezető, ez a Krzysztof Bosak, aki az előző lengyel választáson volt a konfederáció jelöltje, jelképezi. Ez egy nemzeti, mint a neve mondja, ez egy ilyen nemzeti radikális, tehát, hogy ebből áll össze a párt. És tehát, hogy elsősorban a vonzereje az nem feltétlenül a nemzeti radikális vonalban rejlik. Tehát, hogy ez inkább ez a libertariánus vonal. Mencennek az egyik újítása ez ebből az egész jobboldali térfélen, hogy a social médiát nagyon, nagyon intenzíven használja. És ez az, ami miatt nagyon népszerű tud lenni egy ilyen lengyel menoszfír közösségben, amiben nagyon fiatal férfiak, fiúk benne látják mondjuk úgy a jövőt, így tetszik neki, de ugye ez egy ilyen szokásos problémája ennek a libertariánus vonalnak, tehát hogy amikor Janusz Korvin-Mikke volt ennek a vonalnak a főképviselője, az mindig az volt, hogy 16 éves férfiak között megnyerték volna a választást, csak mire 18 évesek lettek, ezt kinőtték, és már nem szavaztak rájuk. Nyilván Mencen kapcsán ez már nem áll meg, tehát hogy ez a két férfi, a Bosszak meg a Mencen, a pártot áramvonalasította, a vadhajtásokat, tehát hogy a Janusz Korvin-Mikke, de egy másik pártalapító, a Grzegorz Braun, aki egy, hát ez jó volt a jobb szélen van, tehát egy antiszemita, ukrán ellenes, stb. Tehát, hogy amúgy royalista elviekben politikus, tehát, hogy őt is kirakták a pártból, őt azt hiszem most 5%-ra mérik amúgy, Ő még egy ilyen futottak jelölt, de azért egy ilyen 4%-ot lehet, hogy fog kapni, meglátjuk. Összességében a konfederáció ezt modernizálni tudná, ezt a jobb oldalt, de alapvetően nagyon eltér a PISZ-féle jobb oldaltól. Tehát, hogy ugye a PISZ-nek ugye a ugye az alapvetése az, hogy társadalmi kérdésekben konzervatív, gazdasági kérdésekben meg inkább baloldali. Ez nem teljesen pontos, mert nem az újraosztó államban hisz, hanem az osztogató államban, de hogy egy ilyen etatista megközelítése van a gazdaság politikához, miközben a konfederáció ez ennek a teljes ellentéte. És Itt van egy ilyen generációs elcsúszás, tehát a fiatalok körében lehet, hogy a jobb oldalon mentsen a jövő, de mondjuk akiből meg ugye demográfiailag több van, ugye az idősek, középkorúak ott továbbra is a PISZ dominál. És ami érdekes, és szerintem az nagyon fontos ebbe a kampányba, és én sokáig nem is nagyon vettem észre, de hogy például hogy a PISZ-nek van egy elcsúsz változás a retorikájában. Tehát, hogy Navrocki már nem olyan programpontokkal kampányol, mint Duda 5 éve. Tehát, hogy Duda, ő nagyon erősen vitte ezt a PISZ-es gondoskodó államnak az ászlaját az egész kampányba. De Navrocki csomó kérdésben elkezdett játszani a konfederáció tér felén. Tehát, hogy van egy ilyen óvatos ukrán ellenesség, ez nem ukrán ellenesség, hanem ukrán ellenesség, tehát, hogy például ilyennel próbált kampányolni, hogy az orvosnál, a sorbanállásnál a lengyelek kerüljenek először sorba, tehát, hogy a várólistákon, tehát, hogy a lengyelek nyilván
kivitelezik. Az ukrán menekültek és vendégmunkások.
Igen. És a másik meg, hogy adócsökkentések, és egy nagyon fontos kérdés a kampánynak a lakhatás, tehát szinte az összes komolyan vehető jelöltő mond valamit a lakhatás kérdésében, meg például a lakhatás a kormánykoalíciónak az egyik ilyen neuralgikus pontja, hogy ezen
és
hogy
kéne. És miért? Tehát most kb. Mennyi egy havi lakbér Varsóban?
Nekem az a szerencsém,
hogy...
Tessék?
Tehát miért ez a téma? Ennyire magas? Vagy...
Igen, tehát hogy a háború, tehát hogy ugye a Covid előtt is már elég erősen emelkedtek az árak, akkor nyilván a Covid alatt, meg az utána jövő infláció, ezen még dobtak egyet. Utána a menekült válság a háború alatt az is súlyosbította a lakáshelyzetet, és hogy nem csak az van, hogy tehát, hogy a lengyel lakáspiac egy hasonlóan a budapestihez, csak szerintem sokkal jobban, az egy ilyen vadnyugat tulajdonképpen. Múltkor Instagramon jött fel, hogy egy ilyen reels, hogy Krakkóba valaki egy 90 négyzetméter körül lakásból még leválasztott 5 darab kis ilyen stúdiógarzont, és akkor azt adják ki, meg befektetési célra adják át. Tehát, hogy például a baloldali jelölteknek a fejlesztő az a legnagyobb szitok szó a kampányban. Tehát, hogy az van, hogyha épülnek is házak, sokszor rossz minőségű, vagy ilyen befektetési célra adják el őket. És ebbe a kérdésbe például Navrocki az ingatlan adót ő csökkentette volna. De hogy ez az ingatlan adó, most ezt így pontosan nem fogom tudni visszaadni, hogy mi a lengyel törvény, de hogy nagyjából az a lényege, hogy X lakás után kell ezt fizetni. És hogy ő emelte volna a lakások számát, tehát nyilván az átlag lengyelnek
nem... Lakástulajdon után kell fizetni.
Igen, igen, lakástulajdon után. És hogy nyilván a lengyelek többségének egy vagy két lakás maximum, nem öttől felfele, mint ezeknek a befektetőknek, fejlesztőknek van. Tehát, hogy például ugye a flip, de ez a lengyel kifejezés a flip, hogy olcsón veszi az ember a lakást, és drágában eladja. Tehát, hogy például ilyenjei voltak a Navrockinak a kampányban, ami szerintem így, hogy így, hogy alapvetően a PISZ nagyon megváltoztatta a lengyel politika hozzáállását ezekhez a szociális kérdésekhez. Tehát, hogy a mostani Tusk kormány nem mer hozzányúlni semmi olyan szociális juttatáshoz, sőt, emel rajta, hozzáad, amit a PISZ vezetett be. Tehát alapvetően ez megváltozott. Tehát, hogy ezek a piaci fundamentalista, régebbi neoliberális hozzáállások, ezek már nem mennek a platformán belül se. De hogy közben meg én azt látom, hogy a konfederáció miatt a jobboldali térfélen a PISZ elkezdett ők is inkább ilyen adócsökkentés irányba menni. És amúgy a lakhatási kérdés erről, tehát hogy mondjuk ezt a jobboldali szekciót lezárjuk, így ez az egyik legnagyobb pofon, amiben Navrocki belefutott. A május, hát a nagy májusi hosszú hétvége előtt még volt egy vita, amiben annyit mondott Navrocki, hogy nekem is, mint a legtöbb lengyelnek, egy lakásom van. És hát egy hétre rá, vagy most a héten a legnagyobb lengyel online portál kiderítette, hogy igazából nem egy lakása van, hanem van egy második lakása, amit ilyen nagyon fura körülmények között szerzett meg, és hogy ő erről nem beszélt, erről a másik lakásról. Röviden a sztori az, hogy Gdańskba tőle nem messze lakott egy idős úr, aki elvileg, ahogy ő mondja, őt ápolta, és utána egy ilyen, hát ilyen eltartási szerződés valamit kötöttek. De hogy ennek az volt a lényege, hogy 2011 környékén, tehát hogy Navrocki 80-as évek elején született, tehát hogy egy viszonylag fiatal ember volt, 10%-áért ki lehetett vásárolni ezt az önkormányzati lakást. És akkor ő ezt a pénzt odaadta az idős, vagy valahonnan lett pénz, és akkor megvették a lakást. De hogy ezt nem lehetett volna 5 évig eladni, de hogy már akkor valami szerződést kötöttek, ami után 2017-ben övé lett a lakás. És hogy és ő azt mondja, hogy ez évek során, ahogy adta a pénzt, az öreg úrnak lakhatásra, tehát hogy a számláit fizette meg, a gyógyszereit, élelmiszer, stb. Ő ezzel törlesztette a lakására. Csak hogy kiderült, hogy ő azt mondta, hogy ő 24 decemberre óta ő nincs kapcsolatban ezzel az öreg úrral, meg akarta látogatni karácsonykor, és már nem találta otthon, nem tudott vele kapcsolatba lépni. Csak kiderült, hogy 24 áprilisa óta ez az öreg úr egy öreg otthonban él, ahol a Gdańsk városa fizeti az ellátását. Már előtte volt egy ápolója, aki nem nagyon találkozott a Navrocki házas párral. Tehát, hogy egy ilyen nagyon sédi ügyletnek tűnik az egész, amiben egyfelől ugye ott van, hogy ugye ki hogyan szerez lakást, és aztán utána abból hogyan gazdagszik meg. És ugye ott van egy másik, ami szerintem hát még pusztítóbb a PISZ szempontjából, hogy hogyan bánunk az idősekkel. Tehát, hogy itt ebben mindenképpen ott van, hogy valószínűleg nem nagyon törődött ezzel az öreg úrral, mert Facebookon voltak olyan kiírásai pár évvel ezelőtt, hogy ő nem, vagy fázik a lakásában, mert kikapcsolták a gázt, vagy az áramot. És ugye hát a PISZ-nek a szavazó bázis az nagy részt 60 plusz. Tehát nem tudni egyelőre, hogy ez mennyire lesz pusztító a Navrockinak. Pár százalék biztosan lejön, de a Mencen nem fogja tudni ezt behozni. Tehát februárban volt ez, hogy nagyon megközelítették egymást, de hogy egyfelől ugye a viták során, hogy ugye a Mencent is jobban megismerték az emberek, volt egy interjúja, amiben ő arról beszélt, hogy fizetőssé tenni a felsőoktatást, nyilván sokaknak nem tetszett, akkor a PISZ is stabilizálni tudta a Navrockit, mint a saját jelöltje. Tehát nem hiszem, hogy olyan nagy meglepetés lesz, nagyon hogy teljes mértékben elpusztítaná ez a botrány a Navrockit, mert nyilván a PISZ teljes mértékben beleállt, mert itt csak előre van, és hogy próbálják mérsékelni ezt. De nem hiszem, hogy túl sok esélye lesz ezután, de hát ki tudja.
Világos. Még kicsit röviden beszéljünk esetleg arról, hogy a kampánynak még milyen témái vannak, vagy hogy mennyire folyik bele a kampány például ugye Ukrajna témájába, ahol ugye Lengyelország a mai napig az egyik fő támogatója a kijevi kormánynak, illetve ami ezzel valamennyire összefügg, az ugye a migráció témája tekintve, hogy a lengyel politika álláspontja szerint az orosz és a fehér orosz elnök gyakorlatilag napi szinten több száz migránst áraszt ugye Lengyelországra a hibrid hadviselés egy bizonyos formájaként, és ezzel akarja destabilizálni mind a lengyel határzárat, határőrséget, mindjárt a lengyel politikát is. Ezekben mennyire van, nem tudom, vita a jelöltek között? Ugye szerintem elég, hogyha csak a két legesélyesebb jelöltet nézzük, a Navrockit meg a Császkovszkit, de ugye azt is tegyük hozzá, hogy most minden kutatás azt mutatja, hogy Navrockit még a második fordulóban se lesz képes fordítani, tehát kvázi lejátszott a meccs, de hogy migráció és Ukrajna mennyire téma?
Nem konkrétan ez a két téma. Nyilván ezek felmerülnek. Tehát mondjuk az a kérdés, tehát hogy a háború kérdés az nem feltétlenül a téma. Tehát, hogy ahogy mondtam, a mainstream lengyel politika, tehát hogy a futottak még kategóriába, amit lengyelek amúgy planktonoknak hívnak, ezt el akartam mondani, nagyon szeretem ezt a kifejezést, tehát hogy a planktonok között vannak nyíltan orosz pártiak, meg nyíltan ukrán ellenesek, ezeket tegyük félre, de hogy így 5% felett a mainstream lengyel politikában, talán Mencen ott kérdéses, de hogy azért ott úgy van egy, hogy Ukrajna mellett itt továbbra is kiállunk. Nyilván itt van most egy kivárás, mert nem lehet tudni, hogy lesznek orosz-ukrán tárgyalások, most az USA ebbe mit tud elérni, tehát hogy ez olyan mérsékelten téma, tehát hogy ebben nincs is vita, hogy úgy mondjam. Nyilván, ahogy mondtam, hogy nem Ukrajna, hanem ukrán ellenesség van ebbe a koalíció, hát nem a koalíció maga, hanem a polgári koalíció, tehát Tusk, Csaszkovszki is valamennyire így, hát így elkezdtek beleállni, hogy mondjuk a 800 plusz családtámogatást mondjuk csak akkor, hogyha dolgozik az itt tartózkodó ukrán, akkor kapja meg, vagy akkor tehát hogy azt hiszem, hogy gyereknek mindenképpen iskolába kell járnia, tehát hogy ez még a polgári koalíción belül is így, és ugyanez van a migrációval, tehát hogy Tusk egy nagyon kemény vonalat visz a migráció kapcsán, tehát hogy mondjuk a ilyen fiatal baloldaliak mondjuk emiatt sem nagyon szeretik. És itt tehát hogy ezek a viták nem feltétlenül viták, hanem ezek ilyen csörték, tehát hogy nyilván, mint mindenütt a világban, ez nem egy ilyen szakértői vita, hogy mit most hogyan kéne csinálni, hanem ilyen odaszúrások vannak, és akkor Trzaskowskit, tehát legtöbb jelölt amúgy, tehát hogy azzal, mivel ő ugye legesélyesebb, legtöbben őt támogatják, de hogy így sokan azt mondják, hogy hát Trzaskowski egy ilyen hipokrita, mert hogy 5 évvel ezelőtt ő meg migrációpárti volt, és hogy most ő is egy ilyen kemény vonalat visz. Tehát, hogy ebbe a két kérdésbe, tehát én nagyjából így tudnám jellemezni a politikai vitákat, de szerintem ennél van egy fontosabb kérdés, a maga a biztonság, meg a szuverenitás, hogy ezt hogyan képzelik el. És akkor itt, tehát mondjuk haderőfejlesztés, hogy a legnagyobb törésvonal a polgári koalíció és a jog és igazság között az, hogy ezeket a biztonságpolitikai keretrendszereket hogyan képzelik el. Tehát, hogy a polgári koalíció az mindig egy ilyen Európai Unió keretrendszerbe gondolkozik, nyilván ott a NATO is, de hogy egy ilyen közös hadsereg, stb. Míg a PISZ az mindig NATO és az USA. Tehát, hogy az USA a legfőbb szövetséges. Az egyik legjobb húzása Navrockinak az volt, hogy sikerült bejutni az ovális irodába, és ott egy fotót a Trump-al lőnie. Ez a májusi hosszú hétvégén került ki a közösségi média oldalára, ami ez elég komoly ilyen endorsement volt, csak hát utána hétfőn jött ez a lakásbotrány. És hogy ezen felül a baloldal is elkezdett, tehát hogy a Magdalena Béját, meg az Adrián Zandberg is elkezdett egy ilyen ebbe a biztonság kérdésbe beszélni, csak nyilván ők ezt a saját maguk baloldali módján akarják ezt újra definiálni, és ugye egyfelől ugye ez egy mindennapi létbiztonságról szól, de például Zandberg ő keményen arról beszélt, hogy a lengyel biztonság azon alapszik, hogy van egy erős állam, ami működik, törődik a polgáraival, komolyan veszi magát, és nem a felé kell haladni, hogy fokozatosan kiüresítjük az államot, hanem meg kell erősíteni a lengyel államot. Zandberg például erről beszél. Tehát, hogy ez a két kérdés ebbe a nagyobb témába jelenik meg, a biztonság, szuverenitás és Lengyelország kérdése.
Témája bármennyire Magyarország a kampányban?
Én ezt nem nagyon láttam. Tehát, hogy én nem találkoztam olyan utalással, hogy Orbánoznának, vagy egyik jelölt a másikat azzal támadná, hogy nem tudom, magyar párt, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nyilván most én ebben nem látok bele, annyit tudok én is erről, amit a magyar médiából olvastam, hogy szerintem a PISZ-nek sincs már olyan közeli kapcsolat a Fidesz-szel, vagy tudja, Franc, én ebben nem látom.
Hát, sőt, hát ugye most a Mateusz Morawiecki, mióta ő az ECR pártcsaládnak az elnöke, inkább a Roman Auros Gyorgya Simion oldalán tűnik fel rendszeresen. Tehát Kolozsváron volt is nemrég, és együtt kampányoltak órákon keresztül. Ugye ezt diszkréten elhallgatta a magyar kormány média. Még csak furán néz ki, hogy a nagy lengyel barát az ott a magyar gyűlölő román mellett, hogy ugye ők, ahogy ők mondják. Ja.
Hát így amúgy összességében erről a magyar kérdésről én csak személyesen tudok beszámolni. Nekem a szakmai kapcsolataimban ez egyáltalán nem okozott törést. Nyilván azért, mert én nem vagyok annak a politikai közösségnek a része, vagy nem abban a keretrendszerben mozgok, tehát hogy itt személyesen én ezt egyáltalán nem éreztem meg. Egyszer-kétszer, hogyha beszéltem teljesen vadidegenekkel, ők se érintették ezt a témát, hogy na most mi van a magyarokkal, mi orosz pártiak, stb. Én ezzel hát 2023 óta vagyok itt évente több hónapot, nem nagyon találkoztam ezzel, tehát hogy nem éreztette velem ezt senki. Tehát, hogy a saját szakmai kapcsolataimban, akik eddig is Magyarországgal foglalkoztak, vagy érdeklődtek utána, semmit nem változtatott.
Tehát akkor a közhelyszámba menő lengyel-magyar barátság még mindig él?
Hát on the ground, hogy így mondjam. Tehát, hogy...
Jó, akkor kíváncsian várjuk az eredményeket május 18-án, és egy lengyel podcasttal, amit fogunk jelentkezni, de majd csak a második fordulót követően kiértékelve az eredményeket, és megnézve azt, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Úgyhogy köszönöm szépen, Benedek, hogy itt voltál velünk, és majd találkozunk később akkor. Ti pedig a gemist.hu oldalon iratkozzatok fel a Gemistre, adjátok a Partizánnak az adó 1%-ot, és kövessétek az eseményeket. Ja, és egyébként lesz majd egy Partizánon egy közös román-lengyel eredményváró műsor is majd május 18-án az első fordulóba. Ez biztosan izgalmas lesz, úgyhogy azt is majd nézzétek. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Szia, én köszönöm a lehetőséget!